Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat e műsor hallgatóiként. Az új évben is együtt szeretnénk gondolkodni a gazdaság kulcskérdéseiről. A keresztény bujék, bízzuk újra életünket Krisztusra! Ma az életszínvonal, életminőség, életkörülmények és az egyéni preferenciák kérdéséről gondolkodjunk el. Jobban élünk-e ma, mint korábban? Kérném szépen, szeretnék egy kis történelmi visszatekintést néhány adat tükrében, ami pregnánsan jelzi, hogy a különböző korokhoz képest korunkban mennyi mindenben élünk jobban. 6 témakör köré szeretném csoportosítani a mondani valót a történelmi adatok tükrében. Az első a népesség és életkor, várható élettartam, második az egészségi állapot, harmadik az oktatás-képzés szerepe, negyedik az élelmezés, ötödik a lakáshelyzet, és hatodik a munka és szabadidő viszonya. Azt is szeretném mondani és hangsúlyozni, hogy mindez egyéni preferenciák és közös értékek, közös munka kérdése is. Vagyis mindenkinek más a preferenciája, hogy miben szeretne jobban élni, és a gazdaság és a gazdagság úgy egybeesik, egy betű hiány a magyar nyelvben, de milyen fontos, hogy a lelki, szellemi kibontakozás épüljön rá az értékpiramisunkban az alapvető szükségletek kielégítésére. Kérem szépen, a népességről annyit szeretnék megjegyezni, hogy a történelmi Magyarországon 1910-ben 18.265.000 fős népesség élt, ez Horvátország nélkül számítva. A terület Horvátország nélkül 282.000 négyzetkilométer volt, Magyarország Horvátországgal együtt 325.000 négyzetkilométeres földrajzi egységet képezett. Mint ismeretes, ebből 54,4% volt magyar anyanyelvű a Horvátország nélkül számított területen. Tehát valamelyes, enyhe, de abszolút többségben volt a magyarság. Trianon után ugye a terület egyharmadára 93.000 négyzetkilométerre csökkent, a népesség pedig 7,6 millió főre, tehát a korábbinak kevesebb, mint a felére. Az elcsatolt területeken több mint 3,2 millió magyar élt, a szomszédos országok lakosságának helyenként több mint 30%-a. 1900-ban Magyarországon a várható élettartam 41 év volt, mára ez majdnem duplájára, közel 80 évre nőtt a nőknél, és 73 évre a férfiaknál. Kik voltak ők, mármint a történelmi Magyarország lakosai? Földbirtokos és 100 kataszteri hold fölötti bérlő 71 ezer fő volt, tehát az összlakosságnak kevesebb, mint 0,5%-a. Kisbirtokos és kisbérlő, ezt a statisztikai kategória 5-től 100 holdig számította, és itt 7 millió főt találunk, azaz a lakosság 38%-át. Tehát azért ma már ugye differenciáltabban számítjuk, mert azért ez nagyon tág kategória, hogy 5-től 100 holdig. Tőketulajdonos volt, tőketulajdonából élt 67 ezer fő, ez 0,4%. A polgári középrétegek, kisiparosok, kereskedők, szállítók összesen 2 millió főt tettek ki, tehát a lakosságnak majdnem 11%-át. Tisztviselő, értelmiségi, katonatiszt összesen 771 ezer fő volt, tehát a lakosságnak 4,2%-a. A munkás, napszámos, cseléd és sorkatona együtt, ez megint érdekes, hogy a nagy kategóriában így együtt számolták, de azért ez felbontható, ők összesen 7,8 millióan voltak, tehát 42,5%-a a lakosságnak. Na most azért ezt bontsuk fel, hogy napszámos volt 453 ezer fő, házi cseléd 405 ezer fő, és sorkatona a történelmi Magyarország területéről 88 ezer fő. Hol éltek? 1860 60-as évek végén, tehát a kiegyezés után a lakosság egyharmada élt 1000 főnél kisebb településeken, 10 000 fő feletti városokban csak 13%. Ugyanakkor az első világháború idejére a kis településeken élők aránya 23%-ra csökkent, és a városokban, 10 000 fő fölötti városokban élők aránya 24%-ra emelkedett. Tehát az urbanizációs folyamat elég erőteljes volt. Budapest lakossága a kiegyezés és az első világháború között háromszorosára nőtt, 270 000-ről 880 000-re. A külvárosokkal együtt meghaladta a századfordulón már az 1,1 milliót. Hogyan éltek? Kérném szépen, itt most csak néhány illusztratív adatot a teljesség igénye nélkül, csak hogy érdekességképpen lássuk a bérek és megélhetés viszonyát. Az 1880-as évek végén egy átfogó statisztikai felmérést készítettek, amiből a következők derülnek ki. Az öntők, kovácsok, lakatosok 1 forint 40 fillértől 1 forint 50 fillérig kerestek, a napszámosok napi 1 forinttól 1 forint 30 fillérig, és a tanoncok napi juttatása pedig 50 krajcár és 1 forint között mozgott. Azért említem a forintot, mert 1892-ig, a kiegyezéstől az 1892-es pénzreformig a forint és a krajcár volt forgalomban, a korona 1892-ben jelent meg, és szerepelt ugye a pengő megjelenéséig. Na most hogyan viszonyultak ehhez az árak? Tehát napi 1,5 forintból, ezüst forintból kellett megélni. 1 kiló marhahús 50 krajcár volt, 1 kiló disznóhús 56 krajcár, 1 kiló cukor 42 krajcár, 1 mása burgonya 4 forint, 1 köbméter tüzelőfa 13,5 forint. Na most a munkásoknak az átlag keresetét, ha nemzetközileg hasonlítjuk, Magyarországon ez már a 19. század vége, itt már koronába számoltunk, Magyarország 11,9 korona volt heti bér, Franciaországban 25,4 korona átszámítva, és Ausztriában alig 15%-kal volt magasabb, mint Magyarországon. Tehát Anglia, Franciaország, majd a felemelkedő Németország nagyon elhúzott a jövedelmek és életszínvonal növekedés terén, az osztrák-magyar monarchiában viszont kiegyenlítődési tendencia mutatkozott. Hát ennyi csak rövid illusztrációjú, és hát akkor, ha beszorozzuk a krajcárokat a mai forintra, akkor ugye azt kapjuk, hogy közel, a legtöbb terméknél közel 1000-szeres a drágulás, de a fizetéseknél valamivel ennél nagyobb, tehát a reálfogyasztás valamelyest javult, de természetesen sokkal nagyobb mindig a nominális növekedés, mint sem a reál növekedés. A reál fogyasztás, reál életszínvonal, ha évente 1,5%-kal növekszik reál értékben, az jónak tekinthető. Hadd említsem meg, hogy a 2010-es időszaktól, 2010-től egészen a koronavírusig, tehát 2019-ig Magyarországon reál értékben is ennél jóval nagyobb volt, 2% feletti, 2-3% közötti növekedés volt, ami az elmúlt 150 évnek a legnagyobb növekedése. Nézzük meg még a második világháború előtti helyzetet, ismét csak úgy elgondolkodva illusztrációképpen. A keresetek, a munkások átlag keresete, ez már havi átlagban számolva 24 pengő volt, a szakmunkásoké 80 pengő, és a tisztviselőké itt kategóriánként különböző 140 és 200 pengő volt az átlag, tehát ennél valamivel alacsonyabb, de jóval e feletti havi kereset is megjelent. Hát ugye a filmdalból jól tudjuk, ugye, hogy havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel. Valóban, ha az árarányokat nézzük, akkor 1 kiló kenyér 1939-ben 38 fillér volt, 1 kiló burgonya 11 fillér, 1 kiló cukor 1 pengő 6 fillér, a liszt 39 fillér, 1 liter tej 30 fillér. Hát ismét itt, ha hátszámoljuk, akkor megnézhetjük, hogy a pengő kereset, illetve az árak az alapvető élelmiszernél hogyan alakultak azóta. Érdekes összegzésül csak annyit, hogy az átlagos munkáscsalád fizetésének a II. Világháború küszöbén 60%-át költötte élelmiszerre, lakásköltségre és ruházkodásra. Az utóbbiak aránya a lakásköltség és a ruházkodás a jövedelmek 13-15%-át vitte el. Tehát maradt valamelyes szabad jövedelem, de nem túl sok. Reál értékben viszont a magyarországi bérszint az angolnak a 30%-át érte el, és a II. Világháborúig folyamatos volt a felzárkózás, a háborús éveket és a 29-33-as válságot kivéve. A munkaidő a két háború között Magyarországon, de Nyugat-Európában is rendszerint napi 10-12 óra volt, és az üzemek egyharmadában volt csak kevesebb, mint 10 óra a munkaidő. Kérném szépen, a közlekedés megint csak történelmi visszapillantásban az érdekességek kedvéért, ennek is majd külön alkalmat kell szentelnünk. 1846-ban indult el az első vasút Magyarországon, Budapestről Vácra, és Petőfi is utazott rajta. Ugye ennek kapcsán írta, ugye, hogy csináljatok 100 vasutat, 1000-et, csináljátok, hadd fussák be a világot, mint a testet az erek. 1873-ban fejlesztették ki az első magyar gőzmozdonyt. A kiegyezésig közel 3000 kilométer vasútvonal épült Magyarországon, és az első világháborúig pedig összesen 22000 kilométer. Ezzel csak Belgium, Németország és Ausztria volt valamelyest előttünk, Franciaország és Olaszország mögöttünk. Persze a kis országokban mindig adott erőfeszítés esetén sűrűbb vasúti hálózat hozható létre, vagy például melegebb éghajlat mellett, mint Skandináviában. Gyorskocsi még 1847-ben is rendszeresen közlekedett, ez bonyolította a forgalom nagy részét, 40 óra alatt lehetett Pestről Debrecenbe érni, és az éjszakát Abonyban kellett tölteni. Ott állt meg a gyorskocsi. Ezután a gyorskocsi fejlődése a 19. században még fennmaradt, valamelyes gyorsult az utak kiépítésével párhuzamosan. A hajózás a kiegyezéskor 135 gőzhajónk volt, 1914-ben 338 gőzhajó közlekedett, elsősorban a Dunán és a Tiszán. Hát a Tiszán a forgalmat a Veselényi féle árvízszabályozás és tiszaszabályozás növelte meg. Ha a hajózás gyorsaságát nézzük, Budapestről Bécsbe felfelé több mint 20 óra alatt tért a gőzhajó a 19. század közepén. 1850-ben még az áruforgalomnak a 80%-át szekerek és 8%-át evezős, nagy lóvontató hajók szállították. A 20. század végére ugye a vasúti szállítás aránya több 92%-nál, a gőzhajói 7%-nál, ha a gépkocsi forgalmat nem számítjuk. Gépkocsi forgalom gyakorlatilag még nem létezett a 19. század nagy részében. Benz 1886-ban alkotta meg ugye az első gépkocsit, ami aztán azért viszonylag gyorsabb terjedt. Érdekes a hírközlés állapota is. A posta Magyarországon 1848-ban több mint 4 millió levelet továbbított, 1873-ban már 51 millió levelet, és 1914-ben 800 millió levelet. Ez volt a hírközlésben a legnagyobb előretörés. A telefon az a 1870-es, 80-as évektől terjedt el fokozatosan. Az első telefonközpontot az egész monarchiában és Európában Puskás Tivadar találta fel, és 1881-től működik. Budapesten 1914-ben a telefonközponthoz már 20 ezer telefonkészülék tartozott. Hát azért a mai arányhoz képest látjuk, hogy gyerekcipőbe járt a telefonálás, de akkor ez nagy víványnak számított. A távíróhálózat még korábbi, ugye ez a 19. század első felétől terjedt el fokozatosan, jellemző, hogy ugye emlékszünk a Ferenc József távirat feladására a Sisi filmben, ugye a távíróhálózat a kiegyezéskor 17 ezer kilométer volt, és 1914-re 170 ezer kilométerre nőtt, tehát a tízszeresére. Kérném szépen, a gazdaság alapja a mezőgazdaság volt, de gyors iparosítás és infrastruktúra fejlesztés indult meg, különösen a kiegyezés után. 1910-ben a mezőgazdaság súlya a nemzeti jövedelem termelésből 44% volt, a foglalkoztatásból 62%, és ezt is nagy előremenetelként értékelték joggal. A termés átlagokat itt most nem sorolnám fel, de érdekes, hogy a búza, a rózs, az árpa és a kukorica termés átlaga 20-25%-kal emelkedett fél évszázadonként a kiegyezés után. Az állatállomány Magyarország számára nem csak az élelmezésben volt fontos, hanem az exportban is. 1911-ben 6,2 millió darab szarmasmarha volt Magyarországon, sertés 6,42 millió darab, ló állomány már csökkent, de még mindig 2 millió ló volt Magyarországon, juh pedig 7,7 millió. Tehát látjuk, hogy mai szemmel mérve is igazán impozáns állományunk volt, de hát ez aztán történelmileg és történelmi okokból erősen visszaszorult. Még annyit, hogy ugye az egyholdon aluli gazdaságok száma 560 ezer volt, 1 és 5 hold között 720 ezer, 5 és 10 hold közötti 460 ezer, és 100 holdon felül egyébként 22-23 ezer gazdaság létezett. Ugyanakkor ez a 22-23 ezer gazdaság, amelyből 1000 holdon felül csak 3700 volt, viszont ezekre jutott az összterület egyharmada. Tehát látjuk a súlyos gondokat. Az oktatásból örvendetesen említhetjük meg, hogy az analfabetizmus, írástudatlanság Magyarországon volt a legalacsonyabb az egész közép-kelet-európai régióban, mégpedig a két világháború között a 6 éven felüli lakosságnak Magyarországon 7% volt írástudatlan, még Nyugat-Európában is 5-6% közötti volt az arány, tehát minimálisan volt magasabb, míg a szomszédos országokban nagyságrendekkel nagyobb volt. Két fontos törvényt kell megemlítenünk, Eötvös Józsefnek a közoktatási törvényét 1868-ból, amely nagy felemelkedést tett lehetővé, és a két háború között pedig Klebersberg Kuno 5000-nél több népiskolai tanterem és tanítói házaknak az építését. Foglaljuk össze a komfortot egy kicsit. 150 évvel ezelőtt még nem volt áram, nem volt gáz, főzés még Sparherton, a lakások túlnyomó részében még az 1930-as években is a Sparher dominált. Gépkocsi pár száz volt Magyarországon a két világháború között. A rádió 1925-ben kezdte el sugárzását Ausztriában, és rendszeres adás Magyarországon pedig 1926-tól. A telefon Puskás Tivadar telefonközpontjának üzembehelyezése után 1881-től kezdett el terjedni. Az egész világon a golyóstól szintén a magyar bíró József találmánya a 20. század legelején, ugye angolban és a világ elég nagy részén bírópennek vagy bájrópennek hívják a golyóstollat. Nem volt fürdőszoba, meleg víz, nem volt modern fűtés, a közlekedés a villamos Magyarországon, Budapesten 1887-ben jelent meg, a nyugati tértől a Király utcáig ment az első vonal. A buszközlekedés az 1900-as évektől kezdett el lassan, majd egyre gyorsabban fellendülni. A vízvezeték, elvezető csatorna rendszer a két háború között kezdett el kiépülni, de néhány százalékos volt. A családtámogatások terén említsük meg, hogy az első öt ország között az európai kontinensen, ott van Magyarország, 1891-től kezd kiépülni lassan, nagyon lassan és fokozatosan a társadalombiztosítási rendszer. A családi pótlékot viszont a világon Magyarország vezette be elsőként 1912-ben. A munkaidő 10-12 órás volt egészen az 1930-as évek legvégéig, majd a 8 órás munkaidő általánossá válása Európában is, Magyarországon is döntően a II. Világháború utánra tehető csak teljesen. A fenti adatokból tehát kiderül, hogy mennyivel komfortosabban élünk, az életminőség, a fenntarthatóság, a környezet, a szubjektív elégedettség és az elvárások együttes viszonyát kell tekintenünk, hogy ki miként érzi jól vagy kevésbé jól magát. Ez egyben a fontos összefüggésre mutat rá, az egyéni preferenciák, egyéni életminőség felfogás és ugyanakkor a közösségért végzett munka, a családért, közösségben, nemzetért végzett munka jelentőségére, hiszen ezt kell betennünk a közös kalapba, hogy abból osztani lehessen. Felértékelődnek nehéz időkben mindig a valódi értékek és a hosszú távú fejlesztésnek a jelentősége. A kutatások jelentősége nagyon megnőtt, hát éppen ebben, hogy a kutatások minél hamarabb találmánnyá változhassanak. Hát 2023-ban szeretettel gondolunk a két Nobel-díjra, azok munkájára, és hogy az egész világ javára és nemzetünk javára egyaránt hasznosulnak is. Kérem szépen, a 2024-es évben is három súlyos dilemma megmarad, és ezekkel foglalkozni kell. Az egyik, hogy a pénzteremtés és pénzkibocsátás nagyon nő, remélhetőleg a korábbinál kevésbé nominálisan, és hogy az áruk szolgáltatások értéke pedig Nyugat-Európában több országban éves szinten is csökkent, Magyarországon csak két negyed évben, de remélhetőleg és várhatóan a gazdasági fejlődés 2024-ben pozitív eredményre vezet. A második súlyos kérdés mindenki számára, egyénnek, vállalatnak, országunknak, hogy az egyensúlyhiányt mitől tudja, miképpen tudja kezelni. Itt az van ugye, hogy a recesszió miatti nyugat-európai piacsugorodásoknál, különösen Németországban is, kevesebb árut vesz fel, miközben több a pénz a gazdaságban, tehát az egyensúlyhiány növekszik, az egyensúlyi helyzet javítása sürgős feladattá vált. A harmadik az infláció és a körülötte lévő pénzügyeknek a kérdése, ezeket majd egyenként fogjuk részletesen megbeszélni. Minden esetre remélhetőleg az infláció üteme csökken 2024-ben, ez majdnem biztos. A kérdés az, hogy a felgyülemlett egyensúly hiányokat, hiteleket, hiteltörlesztéseket, a lakás problémát miként tudják finanszírozni és kezelni a családok és az ország is. Még valamiről. A teremtett világ Isten ajándéka, az ember alkot, és alkotásával válik a Jóisten munkatársává az emberi világ építésében. A teremtésért felelősek vagyunk, ajándékba kaptuk, jól kell hasznosítanunk. Amit még fontosnak tartok, az az, hogy Magyarországon van relatíve a legnagyobb növekedés arányában a gyermekvédelem, ifjúságtámogatások, rezsiköltségcsökkentés és egyéb családvédelmi gazdaságpolitikai intézkedések terén. Remélhetőleg ez az alap mindnyájunk számára ahhoz, hogy jót és jól tehessünk. A világgazdaság súlyos gondokkal küzd idén is. Ezeket kulcskérdésenként fogjuk elemezni. Idén is együtt készítjük ezt a műsort Molnár Péterrel, és együtt kívánunk önöknek áldott, kegyelmekben gazdag, boldog új évet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.